világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Zentai Péter kollégám a mai vendég. Tudják, az a szerencsém, hogy a Klubrádió szerkesztőségében van egy ember, aki óthatatlan kíváncsisága meg, tudásszomja, meg az az igénye, hogy folyton szétszedje és összerakja magának a világot, az párosul egy olyan utazási szenvedéllyel, ami behoz ebbe a sorozatba olyasmit, ami egyébként nem sajátja, mert amikor elemzőkkel beszélgetünk a világ nagy folyamatairól, akkor természetesen a személyes szempontok itt nem játszanak nagy szerepet, de amikor Péter elmegy Indiába, Kínába, vagy mondjuk Kelet-Afrikába, Kenyába, akkor olyan a hétköznapi életről és az emberekről hoz olyan tudásokat, amik azt gondolom, hogy nagyon fontosak ebben a sorozatban, aminek az a címe, hogy a világ urai. De hát egyébként beszélnünk kell a világ hétköznapi embereiről is, nem? Most éppen hol jártál, Péter?
Indiában, mégpedig ugye ezt már elmondtad, Kerala állam és Tamil Nadu állam, ezek két legdélibb állam, pontosabban Nyugat-India déli része, és Keraláról annyit tudhat az a hallgató, aki éberen figyelt a kommunista időknek a rádiózását, amikor a harmadik világ progresszív országai közé besorolták önkényesen vagy sem Indiát, hogy ez az az állam, amelyet kommunista vezetés irányít, és nagyon sikeres, és most, hogy beszélgetünk, itt vagyunk 2024-ben, és kik irányítják még mindig? A kommunisták. Tehát 70 éve kommunisták irányítják India legvallásosabb államát. Azt az államot, ahol ránézésre és tudományosan megközelítve mindenki hívő, és az az állam, ahol három vallás arányosan osztódik szét, római katolikus, muszlim és hindi. És ezek ott békében, szeretetben, és ezt gúnyosan hangzik, hogy így előadom, de szó szerint békében és szeretetben élnek egymással, és ebben a tekintetben totálisan eltérő tapasztalatokra tesz szert az ember ott, mintha most, ahol nem voltam, Észak-Indiában járnánk, ahol ez a béke, szeretet, harmónia éppenséggel nem létezik, és azért nem létezik, hogy az a sikertörténet, ami Indiában ma lezajlik, az menjen tovább. Ott megosztják az embereket, és így tudnak sikert elérni, itt pedig szerény sikereket élnek el azzal, hogy mindenki szereti egymást.
Hát persze ez egy költőkérdés volt, hogy hol jártál, mert persze tudtam. De egyébként találtam két példát, ami leírja az észak és délnek a különbségét. Az egyik, ez egy februári történet, Ajodhya, ha jól ejtem ki, de mindegy. Tehát itt állt egy 16. századi mecset, tehát egy muszlim templom, amit a hinduk leromboltak. Ez egy láthatóan északi ügy, és azt mondták, hogy azért van ehhez joguk, mert évezredekkel előtt egy Rama templom állt itt, csak azt meg a muszlimok rombolták le. Úgyhogy most újraépült, vagy megépült egy hindu templom. A másik történet déli történet. Itt ugye a zsidókat kihagytad a felsorolásból, de ott van zsidó közösség is, és a legújabb hírek szerint egy idős zsidó ember, akinek egyébként egy jól menő üzlete volt, más rokonok hiány ráadta az üzletet egy muszlimra, egy muszlim barátjára, aki viszi tovább, és berendezett egy kis zsidó múzeumot a barátjának a családjáról, a hitéről, stb., és ez abszolút természetes.
Olyannyira ez, csak annyit, hogy ez Kocsin városa, Kerala egyik központi helye, és Kocsin valóban elsősorban portugál zsidók alapították, és kétségtelen, hogy maga az a zsidó szellemi, kulturális örökség, ami ott megvan, az kizárólag muszlim embereknek a kezén van. Ők jelentkeztek arra, hogy a zsidó örökséget gondozzák, és úgy gondozzák, ahogy gondozni kell. Ez egy számomra megfejthetetlen dolog, hogy miért éppen a muszlimok jelentkeztek, de tény az, hogy a zsinagógát, ami egy világ egyik legrégibb zsinagógája, és az egész zsidó üzleti élet, egykori zsidó üzleti életben azok a muszlim kereskedők ott gyakorlatilag a kereskedelmet uralják, mind hatágú csillagot és egyéb zsidó jelképeket tesznek ki düntetőleg, és ha beszélsz ezekkel a muszlim emberekkel, azok mind a lehető legszebb szavakkal emlékeznek meg az egykori zsidó, nagyszámú zsidó közösségről, és valóban úgy van, ahogy mondod, ma már nagyon kevés zsidó él egyébként Keralában.
Két dolog, ami beindítja a tulajdonképpeni beszélgetésünket Indiáról és India jövőjéről, mert hogy most itt erről van szó. Az egyik a Goldman Sachs értékelése, amely azt mondja, hogy gyakorlatilag India kezdi átvenni Kína növekedési ütemét. Ugye Kína növekedés elég csúnyán megzuhan, még a hivatalos adatok szerint is. Azt meg tudni lehet, hogy ezek nagyon kozmetikázott adatok, tehát a valóságosak még alacsonyabbak. India pedig 7-8%-kal megy, sok kétség van az indiai növekedés körül, például a fogyasztás visszazuhanása, de ez egy más történet. Hát India beindult, és sokan mondják azt, hogy tulajdonképpen a 70-es évekre India lehet a világ harmadik legnagyobb gazdasága, és ezzel megerőzheti az Egyesült Államokat is. Ezek persze ilyen prognózisok, csak mondom, hogy mi a hangulat most éppen az indiai gazdaság körül. A másik, ami egy idei történet, hogy választás lesz, ugye áprilisban, májusban. Tavaly decemberben 5 szövetségi államban volt választás, ahol a kongresszusi párt, ugye Indira Gandhi régi pártja, amit most az unokája vezet, hát nőtt, de nem annyira, hogy veszélyeztesse a Bharatiya Janata pártot, vagyis Narendra Modi, a jelenlegi miniszterelnök pártjának a sikerét, aki, ha jól látom, akkor 14 óta van hatalmon, és úgy tűnik, hogy marad is. Hát itt tartunk. Kezdjük a politikával, Modi sikerével, aki egy nagyon kemény nacionalista, és ez az egész templom alapítás építési ügynek ez csak a jéghegy csúcsa.
Ez az első olyan miniszterelnök a tudomásom szerint, és most jön az, amit látok, amit látni fog mindenki, aki eljár, oda Indiába, hogy az ország bármely részén személyi kultusz van kialakulóban. Hatalmas plakátokon, üzletek kirakataiban ennek az embernek, ennek a karizmatikus külsejű és belsejű embernek a képeit látjuk. Nincs olyan újság, aminek a címoldalán így vagy úgy naponta ne szerepelne Narendra Modi, és ez az ember úgy beszél, és úgy cselekszik napról napra, az ő propagandistái erről gondoskodnak, mint egyfajta keveréke lenne Orbán Viktornak és Donald Trumpnak, valamint a néhai Hugo Chávez-nek, esetleg az egykori brazil, azóta lemondott brazil elnöknek, szóval Erdogánnak és Putyinnak. Ez egy összegyűrt egyéniség, korunk leképeződése abban a tekintetben, hogy micsoda sikereket lehet kreálni azzal, hogyha egy nemzetnek van kinevezett, vagy természetesen alulról jövően kialakult vezére. Tehát ez a dolog egyidejűleg tölti el a szemlélődőt nagy félelemmel, az olyan embert, mint te vagy én, a másik oldalról óriási büszkeséggel azokat, akik erre vevők, a tömegek erre vevők, de mely tömegek? Abban az országban hatalmas számban élnek több százmilliónyian muszlimok, több tízmilliónyian, vagy talán százmilliónyian összesen keresztények, és aztán meg annyi nemzetiség különböző nyelveken, és az az ember országegyesítőként tudja fölmutatni magát, de úgy, hogy abból kihagyja a muszlimokat. És lassan, de biztosan a keresztényeket is kihagyja. Ez nem egy olyan nacionalizmus, amit más országokban tapasztalsz, hanem egy olyas valami, ami az izraeli messianisztikus jobboldalra jellemző, hogy a vallást, az államot, a fejlődést, a fajt, a vért összemossa, a vallása az élvonalba kerül, és úgy mutatkozik meg, és ebben van alapja, hogy ő egy modern államot épít. Ilyenre nem volt a történelemben példa, talán Izraelben látjuk most a szemünk előtt, és Indiában pedig mellesleg Izrael nagy barátjánál, Modi hindu nacionalizmus, a zsidó nacionalizmus nagyon sokban hasonlít, nem akarok majd belemenni, ha kérdezed, akkor elmondom a részleteket. A lényeg az az, hogy egészen elavultnak tetsző, fasisztoidnak is nevezhető eszmevilág egy olyan progresszióval a gazdaságban, a technológiában, ami páratlan. Ez is páratlan, amit Indiában ez az embernek a nevéhez kapcsolódva látunk, és az is, hogy amit te mondasz, ez nem csupán prognózis, hanem a dolgok természetes menetéből következik, hogy India lesz egy-két évtizeden belül, a legfrissebb indiai prognózisok szerint a világ harmadik legerősebb gazdasága, és most, ahogy beszélgetünk, az ötödikről van szó, mint egy 4 trillió dolláros értékkel, és ekközben te látod a világban, akár Angliában, akár Amerikában, hogy az indiai emberanyag hogyan tudja előrevinni más nemzeteknek a gazdaságát. Ez egy roppant, ellentmondásos és számomra még alaposan megfejtendő fejlődés.
Most arra gondolsz, hogy például Nagy-Britanniában a bevándorló hindu családokból jövő fiatalok milyen sikereket érnek el, például ugye Nagy-Britannia kormányfője szintén hindu.
Így van. Csak hozzáteszem, hogy az amerikai elnökválasztás sajnos számomra sajnos már kiesett résztvevője a republikánusoknál a Donald Trump kihívója, Haley asszony szintén 100%-osan indiai bevándorló, és nagyon sok Amerikában, a Nagy-Britanniában és a világ számos részén, Afrikában is azok a sikeres embereknek a száma, akik indiaiak, akik fölvállaltak indiaiak, úgy értve, hogy nem csak a külső alapján látszik ez, hanem a hagyományőrzésben, és abban, hogy valamilyen büszkeség tölti el őket, hogy ma India, az anyaország ekkora látványos sikereket ér el, az még nem világos, az én látványvilágomból hiányzik, hogy lássam az utcán ezt a fantasztikus fejlődést, mert azt én nem látom.
Tehát
én
csak a szegénység azt, nagy.
Majd mindjárt elmondom, csak az, hogy amit tudunk, az, hogy ez az ország ma a világban a legdivatosabb a fővonalbeli médiában. Ha azt mondjuk India, akkor ez olyan, mintha a 90-es években, a 1990-es években azt mondtuk volna, hogy Kína, vagy a 60-as években azt mondjuk, hogy Japán, a jövő. És a jelek szerint egy ilyen önmegvalósító jóslatról van szó, mert ha ekkora propaganda tud fűződni valamihez, akkor automatikusan a potenciális segítők, a külföldi segítők mennek oda, mert rászállnak valami vonatra, ami lehetséges, hogy csupán virtuális vonat. De a virtuális vonat aztán tényszerűvé válik, mert annyit mondják, hogy az valósággá válik.
Testet fog ölteni. Hát igen, például megnézed, hogy mi van az indiai árukkal a világpiacon, akkor olyan sokkal nem találkozom még. Ez egyik dolog. Viszont, ha mondjuk én tavaly voltam egy pár észak-angol városban, és hát pont abban az időben, amikor a diplomaosztás volt. Tehát tele volt a szülőkkel, angol középosztálybeli szülőkkel, meg indiai szülőkkel, meg kínaiakkal, egyébként feketék nagyon kevesen voltak, és hát a gyerekeik persze vették át a diplomákat, és azt láttam, hogy a mai kínai az indiai. Indiaiak többen voltak. Többen
igen.
voltak.
2024 kínaiai, azok az indiaiak. Ez nagyon szellemes és igaz látvány, mert ha csak azt nézzük, hogy a világ leggazdagabb, legmódosabb családjainak a listáján a semmiből hogyan törtek föl indiai családok, és hogyha már Angliánál vagy Nagy-Britanniánál tartunk, te szerinted, vagy tudod azt, hogy a Rolls-Royce az indiai kézen van, a Tata cégnek a tulajdona?
Nem.
Az Aston Martin, indiai. Tehát olyan, hogy a világ nagy márkái között, amelyeket a legkülönbözőbb országokban elkönyvelünk spanyolnak, britnek, amerikainak, úgy, mint a 80-as években, amikor is azt hittük, hogy a nagy amerikai filmstúdiók, azok a nagy amerikai filmstúdiók japán filmstúdiók voltak valójában már, és aztán volt egy rövid idő, amikor arab olajsejkek fölvásároltak hatalmas cégeket. Ez egy kérészéletű dolog volt, mert ott annyira művi a dolog, hogy nem tud arabnak látszani, mert kisajátították azok az arab milliárdosok maguknak azt, amire büszke lehetett volna a nemzet. Itt ebben az esetben, India esetében lehet, hogy Módi különböző pereputjai kapnak fantasztikus lehetőségeket. Lehet, hogy ugyanazokat a dolgokat megcsinálja Módi, amit Magyarországon Orbán Viktor, vagy sok-sok évtizeddel ezelőtt Kóreában, Japánban, hogy mesterségesen fölépítettek valamiféle módon, lehet oligarcháknak is nevezni őket, de dúsgazdag, befolyásos családokat, amelyek szorgalmukkal az országnak a javát is tudták szolgálni, és aztán nemzetközivé váltak. De ebben az esetben ez valóságosan így van. Ma azt mondod, hogy nem nagyon látunk indiai termékeket. Igen, nem nagyon látunk indiai termékeket nemzetközi szinteken, viszont már karnyújtásra látszik az az idő, amikor az indiai autók, amelyeknek a termelése olyan hatalmas, hogy gyakorlatilag a kínai és az indiai autótermelés egyforma nagyságú, csak hogy ezeket Indiára termelik, és nem a nemzetközi piacra. De már pár perc, és ott vagyunk, hogy majd indiai autók fognak megjelenni az európai utcákon. Le van maradva látványosan Kínától ebben a tekintetben, mert nincs nemzetközileg, csak a sajtóban van számon tartva, de nem látjuk a közelséget. Most az a fordulat kell, hogy lassan beálljon, hogy majd fogjuk látni Indiát nem csak emberanyagban, hanem tárgyasultan is a nagyvilágban.
Igen, hát ez azt is se fogja segíteni. Azt mondja, idén várhatóan, felolvasom egy ilyen értékelésből, GDP arányában legalább 3 évvel a legalacsonyabb szintre 56,9%-a csökken a belső fogyasztás. Ez azt jelenti, hogyha az indiai gazdaság meg akarja tartani ezt a lendületét, és úgy tűnik, hogy most lendületben van, akkor ki kell lépni a külső piacra, mert a belső piac nem fogyaszt annyit.
Igen, és ennek az a része, ami nem annyira látványos, de te azáltal, hogy fölhoztad az emberanyagnak a jelentőségét, legalábbis az, hogy az angol vagy brit felső középosztály iskoláiban micsoda hatalmas arányt képeznek indiaiak, akkor tulajdonképpen arra is ki kell térni, hogy ez a nemzetközileg konvertibilis indiai felső középosztály réteg, ez a high-techben dolgozik elsősorban meghatározóan, és azon a délen, amelyen én jártam, legalábbis annak egy része Tamil Nadu állam, és aztán ott a mellette lévő közép-dél-indiai és kelet-dél-indiai államok, ezek nagyon korszerűek. Tehát valóban hordozzák magukban a létező Kínát, és a létező Japánt, és a létező Dél-Koreát. Csak hogy ez nem úgy látszik, nem azért, mert olyan hatalmas, és nem juthat el oda mindenki, hanem egyszerűen elszigetelten, gettószerűen léteznek a 21. század második felét sejtető régiók. Nem ütközik az ember csak véletlenül ütközik valami jelbe. Az az India, amit én látok, pedig az állam, Kerala elsősorban, tényleg a harmóniának a szigete, a kiegyensúlyozottságnak és egy olyan keleti vagy indiai világnak a tükörképe, amiről úgy mesélni szeretnénk, hogy nyugodtak az emberek, kiegyensúlyozottak, soha egy hangos hangot nem hallani, nem veszekednek, szépen sorban állnak, szeretik egymást, stb. Ebből a világból teljes mértékben ki van zárva a jövő Indiája. Nem látod a jeleit, és ami viszont tényleg elképesztő, hogy miközben ez a középosztály ott üdül ezeken a gyönyörű keralai fürdőhelyeken, meg szent helyeken imádkozik, eközben nem hiányolja a járdát, hogy porosak az utak, hogy az tömbbe van szeméthalmazok milliói, miközben, ha bepillantunk, és én bepillantottam, mert ilyen Airbnb-kben is laktam, a belső terekbe, azok teljesen tiszták. Maguk az emberek tiszták. Ha abban a mocsoknak látszó környezetben is, ha ránézel az emberekre, azok nem rongyokban járnak, hanem szépen vasalt, frissen mosott ruhákban, és úgy viselkednek, mintha semmi közük nem lenne az elméjüknek és az ízlésüknek ahhoz a mocsokhoz, ami körülveszi őket az utcán. De belül, ne üzletekbe belépsz, az üzletbe nem mész be utcai cipővel. Le kell venned a cipődet, és úgy tudsz bemenni egy bevásárlóközpontba. Minden ilyen. Olyan az egész, hogy minden, a templomokban ugyanez van, tehát a templom, a bevásárlóközpont egyformán tisztelt, és az otthonod is. Otthon, templom.
Na de Péter, ez azt jelenti sajnos, hogy tisztelet, szereted és tisztán tartod a saját magántereidet, igen, és azokat a kis buboréktereket, ahol ott egy kis közösséged van, ez a templom, vagy a nagyobb buborék, mondjuk a bevásárlóközpont, de egyébként nem tartod a tiednek a közösségi tereket. Nem gondolod, hogy neked arra gondot kéne, hogy legyen. Ez nagyon rossz hír egyébként.
Így van. Ennél fogva megkérdőjeleződik a jelentősége, minden értelmű jelentősége annak, hogy India a jövő Kínája, a jövő Japánja, a jövő Dél-Koreája, különösen az utóbbi kettő. Arról tudjuk, sajnos egyikben sem jártam, de mindenki ezt mondja, ez autentikus megfigyelés, hogy ezek az országok kívül belül, idézőjelbetéve vagy nem idézőjelbetéve, tiszták. A kínai népköztársaságban, a nagyvárosokban érzed a jövő lüktetését. Elképesztő, mit építettek, és hogyan alkalmazzák a jövő technológiáit abban a pillanatban, amint kifejlesztik a mindennapi életben. Ha elmész egy indiai szállodába, elmész egy indiai üzletbe, ott vagy egy high-technek is nevezhet, high-tech-orientált nagyhatalomnak a városkáiban, és az emberek mindent papírra vetnek, és számolják az árakat, és összeadják, és akkor szép lassan ilyen 19.-20. századbeli módszerekkel 10 percen keresztül kiszámolják, hogy 3 meg 8 az 11, és így tovább. Ugye?
Azt hiszem, 11.
De a lényeg az, hogy várod a számlát a vendéglőben, és ott nem hogy egy kompjútert nem alkalmaznak, hanem semmiféle jövőorientált eszközt nem alkalmaznak, ugyanakkor, és ennek ez ellentmond, mégis a mobiltelefonnal fizetnek az emberek a bevásárlóközpontokban. És mindenütt lehet fizetni mobil eszközzel,
Értem, de te azt várnád, hogy mondjuk
az étterem
az asztalról legyen egy QR kód, és te azon keresztül rendeld meg a kajádat, és azon keresztül fizess, és
igen, valami ilyesmit is várhatok, mert ez már Magyarországon is létező dolog, de ha most összevetem azt az Indiát, amit én látok, a magyar Szabolcs megyei világgal, akkor azt mondod, hogy a magyar Szabolcs megyei világ fejlettebb, mindent egybevetve, mert egy kis közérben is tudok kártyával fizetni, stb., de valójában ez is csalóka, mert mindent, de mindent egybevetve azokat a részeket, amelyeket nem láttam, az indiai vidéki világ potenciáját tekintve sokszorosan fejlettebb potenciáját tekintve, mint a Szabolcs megye.
Jó, tulajdonképpen figyelj azért, az elemzők is ezt mondják, hogy potenciáját tekintve, hogy majd a 70-es években, hogy majd lesz egy olyan vonat, amire érdemes lesz felugrani, csak
nem, hát már most, a vonatra van. Most kell, még a hír előtt kell felszállni, ez hajtja
most még azt, bele van látva, ez a hatalmas lehetőség, amit kétségtelen India mutat, hogy aztán ez a két India egymással mit csinál? A hagyományos, a kőkorszaki, meg a 21. századi, hát ez a kérdés, ha jól értem.
Igen, így van, de itt és most a politikát be kell hozni a képbe, mert az, hogy el van hitetve a világgal, és most ugye ez olyan, mintha én kételkednék. Én nem kételkedem semmiben, mert igazak azok, alapvetően igazak, még ha picit hamisíthattak is a makrogazdasági adatok. Igaz, hogy India kitermeli magából ezt a fantasztikus emberanyagot. Igaz, hogy Bangalore és sok más indiai város jövőorientált, és igaz, hogy holdra szálltak az indiaiak, nem emberként,
igen,
de
igen.
Az űrkutatás. És igaz, hogy a világ egyik legfejlettebb hadserege, igaz, hogy India létrehozza az alternatíváját, konkurenciáját annak a bizonyos új kínai selyemútnak, és Európát a Közel-Keleten Kína konkurenciájaként hoznak létre koridort. Igaz, hogy India katonailag ugyanolyan erős, mint Ausztrália, mint Japán, mint az Egyesült Államok, legalábbis abban a térségben, létrehoztak egy fantasztikus Kínával és Oroszországgal szembeni katonai tömböt. És igaz, hogy Indiának a vezetője Szaúd-Arábiában főszereplő, ma már Izraelben főszereplő, és eközben bizonyos arab országokban főszereplő, és Indiára próbál hajtani Oroszország, az Egyesült Államok szinte civakodnak, hogy kié legyen India, és eközben ez az ember, ez a nacionalista, hindu, vallási nacionalista és jövőbe látó karizmatikus ember úgy tudja ezt az egészet eladni, önmagát és az országát, hogy eközben leépíti a selejtet, amit ő selejtnek lát. És selejtnek látja India hatalmas muszlim közösségét. Akkor is, hogyha ő ezt nem mondja ki, akkor is minden indiai muszlim retteg, mert ők ma India, idézelben mondva, zsidói, akikre minden bajt rá
mondjuk
lehet fogni.
Egy ilyen helyi szóval páriái.
Páriái, de miközben azok az indiaiak, akiket te látsz a világban sikeresként, azokra nincs ráírva, hogy hinduk. Azok között rengeteg a muszlim. Indiaiak, csak muszlim vallású indiaiak, az indiai kultúrának a részei. Viszont konkrét esetek és a világban uralkodó korszellem kitermeli a muszlimokkal szembeni fóbiát világszerte. És itt van ez a közel-keleti helyzet, amelyből legalábbis a gázai háború, amelyből mindenki próbál így vagy úgy profitálni, és az egészet le tudják bontani például Indiában egy ugyanolyan vallási konfliktussá, hogy tulajdonképpen a zsidóknak ugyanaz a problémájuk, mint a hinduknak. Ezt így adja elő az indiai propaganda. Tehát ez az egyetlen olyan ország a déli féltek, vagy abban a harmadik világban, amelyik egyfajta ilyen azonosságtudatot épít ki Izraellel, hogy mi egyformán ugyanazok ellen harcolunk, akik bennünket a tengerbe akarnak szorítani.
India a nagyhatalmi szerepéről gondolkodva az embernek eszébe, hogy csak hát minden hasonlat sántít persze, hogy indult Kína. Itt most nem is a maoista korszakról beszélek, hanem a későbbiről, amikor Kína egy ilyen hatalmas, de ilyen, tényleg ilyen, ilyen dübörgő 14-15-16-17%-os növekedéssel hasított, és akkor ő magáról is azt mondta, és hát így egyetértően is mondták a külföldi elemzők, hogy egy soft powerről van szó, amelyik gazdaságilag jelen akar lenni a világban, de nem akar katonailag, nem akar politikailag, nem akar elnyomó, nem akar gyarmatosító, nem akar militarista szeremben föltűnni. Ez egy nagyon békés társaság, pénzt akar keresni, azt ennyi. Ezt ma már senki nem mondja, és amikor akadnak még elemzők, akik azt mondják, hogy na jó, de most is Kína azért nem avatkozik bele az egyes államok belpolitikai helyzetébe, ezt már nagyon kevesen hiszik el, mert túl sok az ellentétes információ. Tehát, hogy Indiával is valami hasonló történik-e. Soft power, aztán pedig egy militarizálódás. Ezt azért mondom, mert említetted azt, hogy versenyt próbál futni Kínával. Nem úgy, hogy szembe helyezkedik vele, és nem úgy, hogy teljesen befekszik Amerikának, hanem a kettő között valahogy próbál egyensúlyozni, de azért az igazi ellenségének Kínát tartja. Itt van, azt mondja, hogy mi az, ami Indiának ma az ellenfele, az ellensége. Tehát az egyik Kína, másik Pakisztán hagyományosan, de hát erről mondjuk a britek keze bőven benne van, a harmadik a Maldív-szigetek, és akkor így nézel, hogy miért. Hát mert a Maldív-szigeteken egy 100 fő alatti indiai katonai kontingens van, ezt most az új Maldív vezetés felszólította, hogy távozzon, de az indiaiak közben kiépítettek Minicoy szigetén, a 126 kilométerre van Maldív szigetettől egy új katonai bázist azért, mert az új Maldív vezetés elfordult Indiától, és katonai segély egyezményt kötött Kínával. És hát ez nagyon nem tetszik Indiának, amelyik épp úgy ellenőrizni akarja ezeket a tengereket, mint Kína.
Indiától Pakisztánban félnek, az indiai hatalmas muszlim közösség fél, és amikor Indiát mondunk, akkor Narendra Modit kell értenünk. Itt a Modi jelenség, még ha hype-olva vagyon is, és mesterségesen képítenek régi módszerekkel és vadonatúj TikTokon, YouTube-on és így tovább egyfajta rafinált személyi kultuszt is, ettől függetlenül ennek az embernek a víziói teljesen világos, hogy magában hordozzanak egy indiai expanzionizmust. Ennek a legfőbb konkrét célja Pakisztán, ahol ő szerintük indiaiak élnek, akiket valamilyen oknál fogva muszlim hitre térítettek valakik valamikor, de ezeknek vissza kell térniük. Ez nem, ez egy mesterséges
ezt ismerjük állam. Egyébként a legút, mondjuk a román miniszterelnök, amikor arról beszél, hogy román, magyarul beszélő románok vannak.
Igen, de a Szlovákiában is így gondolják,
igen.
Hogy magyarul beszélő szlovákok a magyarok.
Igen, igen.
De ez újra és újra visszatér különböző formákban, mint ahogy teljesen más összefüggés, nem teljesen más összefüggés, hasonló összefüggésben a kínaiak is nagyon sok dél-kelet-ázsiai nemzetre úgy tekintenek, mint eredendően kínai ősnépre, amelyet különböző külső és belső tényezők eltérítettek másfelé. De tehát van egy kimondatlan nagy ázsiai ellenfél, az a Kínai Népköztársaság. Azzal valamikor volt is háború, nem tudom, hogy emlékszel még arra.
Kashmir
ügyében. Nem, az a pakisztániakkal volt, ott észak-keleten volt területi vitájuk, akkor annyit tudnod kell, hogy tudnia kell, bocsánat, a kedves hallgatónak, hogy érdemes tudnia, én sem tudtam mindig, hogy a tibeti szuverén gondolkodóknak a 99%-a Indiában él, Dalai Láma ott él, és hatalmas számban menekültek az elmúlt évtizedekben Indiába tibetiek. Beleavatkozik, mondja Kína, India beavatkozik Tibet, a Kínai Népköztársaság belügyeibe azáltal, hogy úgymond Tibetet így vagy úgy befolyásolni akarja. Akkor a elég komoly kínai kisebbség, kínai etnikai kisebbség él észak-kelet Indiában, a Himalája környékén. És ezek folyamatos gyúanyagot jelentenek, de a kínai népköztársaságot tekinti Módi annak a hatalomnak Ázsiában, amellyel meg kell vívnia Ázsia uralmának a megszerzése érdekében. India magát magasabb rendű kultúrának tartja. Legalábbis ez az új indiai nacionalizmus, pontosabban hindu nacionalizmus, ez egy szupremácia alapon gondolkodó valami. Tehát, mi vagyunk az ősi kultúra, a kínaiak csak mondják. És amikor én, nem tudom, hogy említhetem-e, de elmondom, hogy én egy ajurvéda klinikán is feküdtem, ajurvéda kezelést kaptam, akkor az volt az első dolga, és mindenütt, hogyha ajurvédáról olvasol, erről a természetes gyógymódokat alkalmazó, a nyugati tudományos eredményeket is felhasználó gyógymódról, hogy ez egy 7000 éves, precízen kidolgozott protokoll. 7000 évvel ezelőtt.
De például most már meg kell mondanod, hogy mi a csuda az az ajurvéda.
Az ajurvéda az egy olyan gyógymód, amely tulajdonképpen a szervezet, és a szervezeten nem csak a fizikai részét, hanem a lelkünket is jelenti részben, a sejtjeinket megcélozza és kicserélődik. Az egész szervezet azáltal, hogy ehhez egy ételkúrát, egy gondolkodási kúrát, egy meditációs kúrát kapsz, ami egyébként, ugye én eléggé szkeptikus vagyok minden olyannal szemben, amelyik...
Megkönnyebbültem egy kicsit, igen.
Igen, de a természetes gyógymódoknak a jelentőségét a magyar nép fölhozom, mint tanú. A magyar nép is ismeri, hiszen vannak népi gyógymódok. Igen, igen. Ezek ilyen népi gyógymódok Indiában is vannak, de ott tudományosabban dolgozták föl, 7000 évvel ezelőtt, biztos, hogy számon tartották, hogy pontosan 7038 éve, vagy nem tudom mikor, kidolgozták, és azóta ezt folytatják. Most cinikusan beszélek. Ezek a gyógyszerek, amelyeket alkalmaznak, ezek hatnak. Én a testi felépítésemben látom, és mások is látják, hogy karcsúbb lettem. A vonásaim egyébként most kifinomultabbak, vagy simábbak.
Péter, mondjuk egyszerűen, hogy tisztárabb a arcod van.
Nem, mondhatnám ezt is, de direkt nem mondom, mert akkor azt gondolná a kedves hallgató, hogy én itten csak hülyéskedem. Tehát most nem akarok belemélyedni, az ajurvédát nagyon sokan ismerik, ez egyébként egy akkora üzlet Indiá számára, hogy a turizmuson belül, különösen Dél-Indiában és elsősorban Kerala államban, ez az egyik legfőbb bevételi forrás, és Japántól Kínáig bezárólag jönnek jómódú embertársaink, és ilyen kúrákat vesznek, főleg azért, mert ellentétben a saját országaikkal, például Japánnal, szemben tized-huszad annyiért kapod meg ugyanazt a kúrát. Egyébként egy folyamatos orvosi ellátásról van szó, és valóban megtisztítják a szervezetet. Én fizikailag kétségtelenül állítom, nem azért, mert bebeszéltem magam, én eleve szkeptikus vagyok. Én jobban érzem magam sokkal azóta, hogy ezen a kúrán részt vettem. De miért került ez szóba? Azt akarom mondani, hogy például az ajurvéda, vagy bármilyen más, ami valamilyen módon a Indiának a nagyságát, vagy pozitív dolgát jelzi, az mind be van építve ebbe az új nacionalizmusba, hogy mi különbek vagyunk másoknál. Mellesleg, az ugye dokumentált, hogy Adolf Hitler árjának tartotta az indiaiakat, nem tudom, olvastál-e erről, tehát a német törzsi, ősi, természet közeli és sajnos fasisztává vált kultúrtörténetben az indiaiakat kivételezett népnek tartották.
Értem.
Ez tudományos, ugye, ebben a
nagyon tudományos, igen. Hát ebben a versenyben, ami két ősi nép verseny, hogyha jól értem, az indiai és a kínai, egyébként Kínában ez odáig ment, Pekingben, a Pekingi Egyetemen az 50-es években tanuló magyar diákok egyik írt egy könyvet, hogy a diák voltam Pekingben címmel, bocsánat, a szerzőt már elfelejtettem, aki azt írta, hogy bementek egy múzeumba, ahol előemberi leleteket állította ki, és akkor ez oda volt írva, hogy az ősi kínai ember.
Ősi kínai ember.
Jó, tehát a dolog ez idáig megy, igen, de hát de a nacionalizmus idiotizmus a végtelen.
Tessék, még egyszer?
A nacionalizmus idiotizmus a végtelen.
Igen, különösen, amikor ez etnicizmussal is egybefolyik, és amikor aktuálisan akarunk terjeszkedni a világban.
Na nézzük akkor ezt a libikókát. Ugye Kína és az Egyesült Államok, vagy azt is lehet mondani, hogy Oroszország és az Egyesült Államok között, ez inkább egy ilyen háromszög, aminek a közepén van India, mert India, ahogy mondtad, hagyományosan jó kapcsolatokat tart fent az oroszokkal, orosz fegyvereket ma is vásárol. De vásárol amerikai fegyvereket is, kínaiakat nem tudom, hogy eladnak-e neki egyáltalán, de például ez az új Minikoy-szigeti bázis, itt amerikai Seahawk típusú helikopter rajokat helyeztek el, tehát nem egyet-kettőt, hanem sokat, tehát van nekik elég. Hogy néz ki a gyakorlatban ez a általában nagyon ügyesnek mondott Módinak a mutatványa ezzel a három nagyhatalommal? Nem, Oroszországot azért nem tartom nagyhatalomnak, de mondjuk hatalomnak, középhatalomnak.
Úgy néz ki, mintha Orbánnak az ügyeskedéseit figyelnéd. Tehát mindenki felé aktuális napi hírek mentén odamond, de egyébként mindenkivel mi jó kapcsolatokat akarunk ápolni, és nem hagyjuk, hogy India másodrangú szereplőként valakiknek az utasításait hajtsa végre.
Várjál, hogy ezt egy magyar értse, nem hagyjuk, hogy India úgy táncoljon, ahol mások vütyülnek.
Szó szerint.
Igen.
Sőt, India egy olyan ország, amelynek, ha ilyenek lennénk, igenis természetes joga lenne, hogy a többiek táncoljanak úgy, ahogy mi fütyülünk. De mi nem vagyunk ilyenek. De mások se akarjanak ilyenek lenni velünk, uh-huh. Mert akkor, ha ilyenek, akkor majd mi megmutatjuk, hogy ki táncol és ki fütyül. Ez az egyik oldala. A másik, hogy ennek a gondolatnak vetik alá az egész hivatalos propagandát. De az a lényeg, hogy mindig mindennel kapcsolatban ott legyen a Módinak a neve. Tehát nem tudsz, ahogy mi ketten, még ebben a beszélgetésben is, legalábbis én itt csinálok, és azt hiszem, hogy nem teljesen alaptanul, behozom Orbán Viktornak a nevét, mert Orbán akár tetszik, akár gyűlölettárgya, mindig szerepelnie kell. Az a fontos, hogy éreztessük és beleültessük, nem, minket nem irány, azt hiszük, hogy szabad akaratunkból csináljuk, közben valójában ők intézték el ezzel a propaganda furfanggal, hogy mi mindig mindenről valami módon a magyar miniszterelnök neve jut eszünkbe. Ő nekik mindenről Módi jut az eszükbe. És a Módit, például ez a sziget, amit mesélsz, említettél most a napokban, a címlapon az van, hogy ül és pihen a nagy vezető, hol azon a bizonyos szigeten,
ahol a Minikoy szigeten?
Igen. Üzenünk a Maldív szigeteknek.
Háttérben ott vannak a helikopterek.
Nincs ott a háttérben. Nincsen? A gyönyörű indiai pálmák. A mi vezetőnk békésen üldögél. Olvas. De tudjuk, hogy ott van köpésnyire attól a helytől, a 80 mérföldnyire tulajdonképpen, ahol meg tudjuk mutatni, hogy át tud repülni oda is a mi vezetőnk pillanatokon belül, és majd ott rendet tud csinálni. De nincs ez kimondva, de éreztetjük. És a központi lapot, a párt és állam központi lapját úgy hívják, hogy The Hindu. Hindu. Miközben nem csak hinduk laknák azt az országot, mondhatnánk az, hogy a 1,5 milliárdból azért egy európányi tehát lakos nem
úgy
hindu.
Tűnik, hogy persze pont olyan primitív, mint amilyen primitívnek kell lenni minden ilyen vezető propagandának, de várjál, de közben meg nagyon összetett. Tehát olyan összetett, mint ha ezt évtizedek óta gyakorolnák, holott nyilvánvaló, hogy pár év alatt ezek szedték össze ezt a tudást.
Ezeket, ahogy az angolul mondja, overnight meg lehet csinálni, egy éjszaka alatt, egy nap alatt meg lehet csinálni, át lehet nevelni. Azok az emberek, akikben nem volt benne van. Amikor fölhívtam az orvost, akivel később találkoztam,
nem,
a kórháznak az ajurvédás, és megkértem, mert nem tudtam Magyarországról, egy vonatjegyet, vegyem meg nekem, mert akarom kipróbálni a express vonatot, amiről olvastam, az ő városa, és Kocsin, amit már szóba hoztam, az ősi keralai város ahol között.
Az öreg zsidóknak
a városát, mert akartam nézni az öreg zsidókat, hogy nem rokonok-e valahol. Na, a lényeg az, hogy azt mondta, fantasztikus, persze, hát a mi miniszterelnünk most avatta föl, így mondta, our minister president just opened the new line. Egy telefonbeszélés vadidegen. Neki már automatikusan a mi miniszterelnökünk, már nem az magyar miniszterelnök, az ő miniszterelnök. Én pedig arra mondtam, a mi miniszterelnökünk pedig egy kis vasutat épített, ezt nem mondtam neki.
Meg is hosszabbítja, akarja.
És ez neki olyan lett volna, mint azt mondaná, hogy Kocsin után még tovább. Kalkuttáig mondjuk. De a lényeg, hogy a beszélgetésekbe beleszövődik. Amikor az ember elkezd beszélgetni egy szállodaportással és annak a takarítójával, akkor is megkérdezik, és mi a véleményed Narendra Modiról? Ez egy központi kérdés volt. Ez az ember 13 évvel ezelőtt még csak nem is volt a színen, azt se tudták, hogy ki az. Most pedig
Péter,
a mindennapok világa.
Próbáljuk meg kicsit ezt úgy konkrétabban nézzük, mert például az indiai parasztokkal elég nagy konfliktusa volt most Modinak az elmúlt időkben. Egyébként nagyon fura a történet, mert amit Modi akar, az olyan fajta reformja és modernizálása lenne az indiai gazdaságnak, amire az indiai agrárium rászorul. Ezt ki kell mondani, hogy rosszul csinálja, vagy jól, azt én nem tudom, de hogy ezt meg kéne csinálni. És gyakorlatilag, amikor az indiai parasztok Modi ellen mennek, és nem hiszem, hogy azt mondanák, hogy ó, ami szeretett miniszterelnökünk, hanem egészen másokat mondanának rá, és amikor nyernek ellene, akkor tulajdonképpen sajnos a kőkorszak nyer.
Pontosan így van, de ezen nincs mit csodálkozni, mert ez a cél. Az egész elmúlt 14 év Magyarországon is mindig egyes csoportoknak az elidegenítéséről szólt, neki megyünk, aztán majd elfelejtjük el, és aztán teszünk nekik szívességet. Gyakorlatilag állandó feszültséget kell kelteni, és mindig megosztani a társadalmat modernisták és kőkorszakiak, vagy nemzeti érzelműek, vallási nemzeti érzelműek, és nem vallási nemzeti érzelműek. Azonban az a vallási nemzeti érzelmű bankár, aki tud engem pénzelni, az viszont jó elvtárs. Ez mindig is így volt. Én nem kételkedem abban, hogy Modi végeredményben, vízióját tekintve egy nagyon erős, nagyon büszke, nagy Indiát akar, amely a világpolitikában megkerülhetetlen szereplő.
Végül engedj meg még egy kérdést arról, hogy csak pár szót ejtettünk arról, hogy az indiaiak a világ politikai vagy nem politikai kultúrában milyen szerepet játszanak. Azt tudjuk, hogy az Egyesült Államokban a programozók között, hát az India ez egy sikertörténet, nem. És ha már mondtam egy angol példát, akkor idén meg voltam egy olyan diplomátadón Londonban, egy olyan egyetemen, ami egyébként nagyon sokféle tematikában ad ki diplomákat, szemben a többi, amik jobban, hogy mondjam, csak fókuszálnak bizonyos dolgokra, és azt láttam, ez most így hirtelen eszembe jutott, hogy, és nem túlzok, 85% indiai gyerek volt. Na most ezeknek egy része természetesen Nagy-Britanniában élő szülők gyereke, nem föltétlenül Indiából jöttek. Ez azt jelenti, hogy ha csak az amerikai példát, nagy-britanniai példát nézzük, hogy az indiai diaszpora nagy. Nagy. Jellemző a kivándorlás ebből az országból?
A friss adatok szerint csökkenőben van, és minél inkább gyarapszik az a középosztály, amelynek a fejlődéséhez most pozitívat mondjak Módiról, Módinak a szelleme, a szellemi hozzájárulása, vezér volt a, igenis lényegesen, hogy, hogy ezek maradnak, ez azt jelzi, hogy Indiából a következő időszakban kevesebben fognak külföldön munkát keresni.
Indiából is a kőkorszaki
A kőkorszaki India, is? A kőkorszaki India, az, a kőkorszaki India azok földhöz, szó szerint földhöz ragadt emberek. Azok,
nincs,
azok nem játszanak. De emellett pedig nem beszéltünk arról, azért a kasztrendszer az akkor is létezik. Tehát nem mindegy, hogy te melyik kaszthoz tartozol, hova, honnan jöttél, mert valószínűleg tűnik azokból, amiket jeleket véltem látni, hogy, hogy aki lent van, az tudomásul veszi, hogy ő neki a sorsa az, hogy lent maradjon. Nem oltják belé azt az ambíciót, hogy te feljebb juthatsz, hiszen ki vagyok én. És ezzel a fajta embertípussal, aki tudja a helyét, hogy, és az örök helyét, azzal találkoztam leginkább, viszont ez az ember, aki kőkorszakinak mondjuk így durván, mert nem igaz így ebben a formában, az a korábbi életéhez képest jobban él. Tehát az egyszerű indiai a körében megszűnt tudomásom szerint, de ez látványosan is lehet igazolni, látvány alapon is, hogy, hogy éhező emberek néha nincsenek. India egy mezőgazdasági nagyhatalom, egy gabona nagyhatalom, képes ellátni elfogadható áron élelmiszerrel a lakosságot, az egyszerű élelmiszerrel, egyébként pedig, ami nagyon furcsa, és számodra biztos érdekes lenne, hogy miközben a kapitalizmus dúlni kezd, eközben központi árszabályozás van, és onnan tudja a kereskedő, hogy mennyibe kerül, és akkor fölírja az az áru, hogy központilag rá van írva már a gyártásban, hogy mennyibe kerül. Nincs olyan, hogy te az áruk nagy részén tudsz alkudozni.
De ebben bele van számítva az ő árrésre nyilván.
Abba lehet, hogy bele van számítva nyilván, de annyi árulja, amennyi rá van írva. És azt, ami rá van írva, azt nem ő írja rá, hanem a gyártó.
Hogy mondjam, ársapka van rajta?
Ársapka van rajta, hogyha így le. A farháton nincs, mert azt nem annyira eszik, de a többin, igen, legalábbis az általam ismert árucikkek nagy részén, mert vettem egy cipőt, nagyon jó cipőt, magyar pénzváltszámban 8000 forintért, de nagyon jó minőség, indiai gyártmány, és a dobozra rá volt írva a indiai rupiában a 8000 forint.
Hát akkor téged a indiai büdzsé nagyon komolyan megtámogatott, Péter.
Megtámogat engem mindenben, mert ha bárkit, aki oda megy, akkor egy Magyarországnál mindent egybevetve, tehát most mindent úgy számoltam ki, 50%-kal olcsóbb helyen vagy, és számodra a szállodától kezdve minden szolgáltatás nagyon megfizethető.
Köszönöm szépen az Entai Péternek, hogy itt volt velünk ma. Köszönöm.
Köszönöm
és
én is.
A mai műsort is Selmeci János szerkesztett, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották. We'll be right back.